Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Beke László vagyok, és önök a Jólét magazint hallgatják. Mai beszélgetőtársam egy hosszabb kihagyás vagy szünet után ismét Péterné Sztanik Nikolett iskolavédőnő. Nagyon sok szeretettel köszöntelek a hallgatók nevében is. És a téma, amellyel készültél, az nem tartozik a könnyű témák közé, beszélni se könnyű róla, megélni pedig sokszor nagyon-nagyon tragikus, mégpedig a daganatos megbetegedéseknek a léte, megelőzése, kialakulása, tehát ez egy nagyon szerteágazó téma. Arra kérlek akkor, Niki, hogy egy icipicit vezess be bennünket ebbe a témakörbe, annál is inkább, mert nem minthogyha könnyen megérthető vagy elfogadható lenne, hogy felnőtt korban valakivel egy ilyen probléma adódik, de amikor gyermekkorba alakul ki egy daganatos megbetegedés, az különösen tragikus tud lenni.
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. A daganatos betegségek megelőzését én itt az iskolában 11. évfolyamon szoktam tartani. Azt gondolom, hogy ők az a korosztály, akik már kicsit érettebbek a téma megértésében, és talán egy kicsit tudatosan is tudnak erre készülni. Mindig úgy szoktam kezdeni az órát, hogy tegye fel az a kezét, akinek a családjában, ismeretségi körében előfordult ilyen megbetegedés, és sajnos több mint fele biztos, hogy föl fogja tenni a kezét, mert sajnos jelen van az életünkben, a családtagjaink körében, a barátaink körében, és kell, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk. Hál' Isten, hogy a média is azért elég sok olyan figyelemfelhívást közvetít felénk, ami kicsit hozzásegít ahhoz, hogy jobban rálássunk a témára, és foglalkoztassunk bennünket. Magyarországon évente több mint 80 ezer új daganatos beteget regisztrálnak, és azt gondolom, hogy ez egy óriási szám. Sajnos hazánkban a szív- és érrendszeri megbetegedéseket követően ez a második leggyakoribb halálok. Viszont az a jó hír, hogy vannak olyan betegségek, olyan daganatos betegségek, amik megelőzhetők lennének, hogyha kellően odafigyelünk akár az életmódunkra, akár a szűrővizsgálatokra, vagy az önvizsgálatra. Egy nagyon érdekes adatot találtam még itt az interneten, például 2009 és 2015 között ezek a daganatos betegségek némi növekedést mutatnak, viszont a megbetegedések okozta halálozás stagnál. Tehát azt jelenti, hogy vannak új esetek, és előfordulnak növekedési ütemek, viszont a tudomány már ott tart, hogy ezt kellően időben észre tudja venni, tudja kezelni, ugye kezelésnek is különféle megoldásai vannak, ezekre majd ki fogok térni.
Köztudatban azért általában, aki egy ilyen betegséget elkap, vagy beszerez magának, hát egyik szó sem, vagy egyik kifejezés sem szerencsés ebben az esetben, azt a környezet egy kicsit úgy leírja, hogy az élete meg van pecsételve. Mégsem így van.
Igen, ez a tapasztalat, és én azt gondolom, hogy ha mi saját magunk kapnánk egy ilyen hírt, akkor biztosan egy világ omlan össze bennünk, hogy úristen, akkor én most lehet, hogy itt a vég, és akkor gyorsan valamit még az életemmel kezdjek, de azt gondolom, hogy miután ez a sok hatáson túl tudunk lendülni, akkor el kell kezdeni azt az energiát mozgósítani, ami hozzásegít, hogy ezen átlépjünk, és igenis van megoldás, és nem kell kétségbe esni, mert történnek csodák, történnek olyan élethelyzetek, ami biztosan túl tud lendíteni, és vannak esetek, amikor biztos a gyógyulás.
Ha már a csodát említetted, akkor időről időre föl jön a különböző médiumok részéről az, hogy megtalálták a rák ellenszerét. Én úgy gondolom, hogy azért ez ennél összetettebb probléma, tehát nem a rák létezik úgy önmagában, hanem ennek rengeteg specifikuma van. Egy picit ezekről is, hogyha beszélné nekünk.
Igen, nagyon felkapott téma, és én azt gondolom, hogy sokszor ki is használják az ilyen embereknek a hitét, hogy esetleg megvezetésre kerüljenek, de én azt gondolom, hogy gyógymódok vannak, nyilván próbálunk mi is mindent megtenni, hogy ezeket megelőzzük, és azt gondolom, hogy egy-egy ilyen folyamatnál nagyon fontos lenne az, hogy ne essünk kétségbe, hogy próbáljunk segítséget kérni.
Gondolom, hogy akkor ebben az esetben is igaz az a, úgy szokták mondani, hogy holisztikus szemlélet, hogy minden mindennel összefügg, tehát hogyha megkap a szervezetünk valami betegséget, akkor sokat tudunk javítani saját magunk helyzetén, hogyha lelkileg megpróbálunk erősek maradni, vagy támaszt szerezni magunknak.
Ez így van, tehát ezt másképp nem is lehet ezen túllendülni. Én is azért kicsit a tudomány iránt is érdeklődök, de nyilván a maga a hit, a spiritualitás is benne van, mert én azt gondolom, hogy ezek összefüggnek, és nem szabad egyik oldalt nézni, hanem összességében, ahogy mondtad, holisztikusan nézni, és én azt gondolom, hogy ha valakiben van annyi életerő, hogy ezzel megpróbáljon átlendülni, akkor minden irányból próbál közelíteni, és lehet, hogy egyik illetőnek bejött az, hogy gyógyszeres kezelés és sugárterápia és egyéb módok, és valaki meg pusztán a hittel, C-vitaminnal és bármi egyéb olyan, akár szelíd gyógymódokkal próbálja ezt leküzdeni. Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy mi az eszköz, hogyha a cél az az, hogy meg fogunk gyógyulni.
Ennek a blokknak a végére ez egyfajta végszónak nagyon jó. Kedves hallgatók, néhány percig remélhetőleg valami szép zenét fogunk hallgatni, és utána folytatjuk majd a beszélgetést.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a rádió minden kedves hallgatóját. Péterné Sztanik Nikolett iskolavédőnővel beszélgetünk a daganatos megbetegedésekről, meg hát főként azoknak a megelőzéséről. Egyáltalán mi az, hogy daganat? Ezzel kapcsolatban is azért többféle gondolat, meg kép, meg hiedelem él bennünk. Mit nevezünk daganatnak?
Ez egy jó kérdés, és én szeretném felolvasni ezt a megfogalmazást, amit én találtam definícióként. A daganat tumor vagy neoplázia a szervezet megváltozott sejtjeinek progresszív, irreverzibilis burjánzásából származó, körülírt szövet szaporulat, amelyek növekedése a kiváltó tényezők megszűnése után is tovább tart, és viszonylag független a szervezet szabályozó mechanizmusától. Na, hát ezt próbáljuk értelmezni.
Igen, hát annak idején ugye a szövegértést tanult az ember, na most akkor megpróbáljuk.
Megpróbáljuk értelmezni. Szóval itt arról van szó, hogy egy sejt valamilyen károsodást szenved. Ennek a sejtnek a DNS-e viselkedése meg fog változni, és ezt az abnormális viselkedést örökíti tovább, és elkezd irányíthatatlanul osztódni. És ezáltal megváltoztatja az adott szervnek a működését is. Én azt gondolom, hogy vannak kiváló orvosok és szakemberek, akik jobban érintettek a témában, és ennek a magyarázatában, és én nem is szeretnék nagyon ebbe belefolyni. Én azt gondolom, hogy így, mint kifejezés sokan hallották, és szerintem a laikus emberek is tudják, hogy nagyjából mi a ennek a menete, ennek a rosszindulatú sejtszaporulat kialakulásának. Nyilván vannak olyan kifejezések, ami szintén félelmet szoktak kelteni, például amikor azt mondják, hogy cisztát találtak. Ez is kicsit azt kelti bennünk, hogy úristen, akkor van ott valamilyen rendellenes duzzanat, daganat. Ezt szokták egyébként akár gyulladásos betegségekben is használni, ezt a kifejezést, például, hogy daganat, vagy duzzanat, vagy tumor, illetve a ciszta az egy jó indulatú, megnagyobbodás, általában folyadékkal teli duzzanatot jelent, de erre nem térnék most ki. Sok olyan hajlamosító tényező van, ami hozzávezet ezekhez a rendellenes sejt burjánzáshoz. Azt tudni kell, hogy a testünkben rengeteg olyan kóros sejtek képződnek, ami fel sem tűnik. Ehhez egy egészséges immunrendszer nagyon jól tudja ezeket leküzdeni, és mindenféle tünet vagy panasz nélkül ezek rendeződnek, tehát ezek nem fognak problémát okozni. Akkor van gond, amikor ez a kóros sejtszaporulat több éven keresztül folyamatosan jelen van, az immunrendszer nem tud ez ellen küzdeni, és akkor jönnek azok a tünetek, amikre majd oda kell figyelni. De első körben, hogy mi miatt is alakulhatnak ki ilyen kóros sejtszaporulatok, daganat, az nagyon sokat függ például a genetikai háttértől. Tehát akinek a családjában előfordult ilyen betegség, ott számolni kell azzal, hogy nyilván bennem is van egy hajlam, hogyha olyan életmódot élek, dohányzok, nem tudom, alkoholt fogyasztok, nem figyelek oda az étkezésemre, akkor benne lehet a pakliban az, hogy esetleg ilyen irányú betegséget én is el fogok szenvedni. Nem feltétlen, mert sokszor olyat is hallunk, hogy úristen, hát ő életében nem dohányzott, és mégis nem tudom, tüdőrákos lett. És akkor miért? Tehát mindig keressük az okát, erre még szerintem a tudósok se jöttek rá, hogy most konkrétan mi okozhatja. Vannak támpontok, amikre oda kell figyelni. Ide tartozhat még például a kémiai anyagok, akik különböző festékekkel foglalkoznak. Itt most nem arra gondolok, hogy valaki szobafestő, és tényleg alkalmanként most ellátja ezt a feladatát, hanem akik mondjuk évtizedeken keresztül napi szinten erős vegyszereknek, maróanyagoknak, kémiai anyagoknak vannak kitéve, nyilván ott ezek a dolgok nem tesznek jót egy egészséges szervezetben. Vagy gondoljunk akár a radioaktív sugárzásra, szintén szintén rákkeltő. Beszéltünk itt ugye az étkezésről, itt is azért érdemes ugye betartani az egészséges életmód szabályait, akik túl fűszeres, túl sós, tehát itt is mindig a túlzásokonra kell gondolni, azt, hogy most én megeszek időnként egy, nem tudom, csípős ételt, attól még nem lesz probléma, de hogyha valaki ezt napi szinten és túlzásokba esve folytatja, akkor jó esély lehet arra, hogy valamilyen eltérés történik a szervezetében. És ott van a másik nagyon érdekes dolog, a lelki tényező. Ez minden betegségnél jelen van, hogy nagyon sokszor mi magunk a gondolatainkkal, a ki nem mondott szavakkal, a feszültséggel olyan betegségeket kreálunk, ami kihat ezekre a területekre, illetve hát minden területre. Még a vírusokat említeném hajlamosító tényezőként, biztosan hallottak már a hallgatók is a különböző écvírus, akár a HPV, ami ugye a méhnyakrákot okozó egyik vírusfajta, tehát ezekkel is számolni kell.
Nagyon izgalmas dolgokat említettél meg, annál is inkább, mert most is jó szokásunkhoz híven egy iskolában készül ez a riport, és hát körülvesznek bennünket olyan gyerekek meg fiatalok, akik makkegészségesnek tűnnek, és nagyon reménykedünk abban, hogy így is marad az ő esetükben, viszont azért azt látnunk kell, meg látjuk is, hogy elég gyakran önromboló életet folytatnak ezek a fiatalok, különösen a dohányzás tekintetében. És hogyha már egy kicsit áthangoljuk magunkat a megelőzés területére, akkor talán éppen kezdjük ezzel a területtel.
Megelőzés az, én azt gondolom, hogy a legelső dolog kellene, hogy legyen. Ez mindenre érvényes, mert sokkal könnyebb mindent megelőzni, mint utána egy betegséget, egy kialakult folyamatot gyógyítani. Mindig ismétlem magam, de sajnos muszáj, hogy az egészséges életmód az mennyire fontos, mert...
Hát klasszikusokat megéri idézni.
Ez van, úgyhogy ez lapozgatok itt magamnak, hogy tudjam, biztosan mindent elmondok-e. Tehát nagyon fontos, hogy ha már gyermekkorban kialakítjuk azokat a szokásokat, ami követi ezt a fajta életmódot, akkor nem fog gondot okozni felnőttként sem, hogy betartsam azt, hogy hát én nem fogok alkoholt inni napi szinten, csak mondjuk alkalmanként, tényleg család összejöveteleken, kultúrált alkoholfogyasztásként, vagy például az, hogy én nem fogom megenni a finomított szénhidrátot, hanem a minőségi termékeket fogyasztom. Tehát ezek mind nagyon fontosak, hogy próbáljunk nyitni ezek irányába, mert egy életünk van. Hogyha mi tönkretesszük a szervezetünket, akkor sokkal több betegség fog kialakulni, itt nem csak a daganatos betegségek, hanem számos, akár magas vérnyomás, cukorbetegség. Rengeteg olyan probléma lehet, ami egyébként egy helyes táplálkozással megelőzhető.
Azt mondtad az előző gondolatodban, hogy egy életünk van. Hát egy életünk, egy halálunk. Most tartunk egy rövid szünetet. Zene következik, és utána a megelőzés témaköréről fogunk bővebben beszélgetni.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a rádió hallgatóit. Péter Néztanék Nikolett iskolavédőnővel beszélgetünk. Most egy kis nyomozásba kezdünk a saját testünk vagy szervezetünk házatáján. Hogyan néz ki az, amikor az ember eldönti, hogy ezeken a veszélyes betegségeken megpróbál valamiképpen úrrá lenni, és hát azzal kezdődik az egész, hogy kezd magára odafigyelni. Hogy történik ez az egész?
Azt gondolom, hogy szülőként, hogyha mi megtanítjuk a gyerekeknek azt, hogy a testünk az a saját részünk, és kell, hogy megismerjük, akkor azt gondolom, hogy nem fog gondot okozni az, hogy figyeljük a saját szervezetünket, a jelzéseit, a testrészeinket. Vannak olyan élethelyzetek, amikor egy-egy családban ez egy kicsit tabu témának számít, de erről is már beszéltünk, a gyermekem ezt szeretné mindentől megóvni és felkészíteni. Ha én elmagyarázom neki, hogy miért fontos az, hogy majd tinédzser korától kezdve nézze magát a tükörben, nézze mondjuk a mellét, hogy mi változik rajta, lát-e valami eltérés, de ez mondjuk nem kifejezetten mondjuk az emlőre vonatkozik, a mellekre, akár a szájüregre, a bőrére, az anyajegyekre, hogy ezek miért fontosak, akkor azt gondolom, hogy ez be fog épülni a mindennapjaiba, és felnőttként nem azon fog gondolkodni, hogy úristen, eltelt egy hónap, és meg kell néznem a mellem, hanem ez rendszeresen, automatikusan fog jönni. Amit mi magunk megtehetünk, amit már említettem is, az önvizsgálat. Ugyanis, hogyha ismerjük a saját testünket, hogy normálisan hogyan épül fel, akkor sokkal könnyebben tudjuk észrevenni az elváltozásokat is. Amit figyelhetünk, az a bőr. az anyaegyek nagyon változóak tudnak lenni. Nyilván szakember az, aki meg tudja tüzetesebben nézni, és el tudja dönteni, hogy kóros vagy normál állapotról van szó, de én ismerem a testem, és minden nap szembesülök az anyaegyel, akkor föl fogom tudni ismerni egyik napra a másikra, hogy hoppá, ez mintha most más színű lenne, vagy egy kicsit viszket, vagy mintha elkezdene növekedni. Hogyha ezzel nem foglalkozunk, akkor nem is fogjuk tudni idejében felismerni. A másik ilyen a ajak-szájüreg, tehát fogmosáskor nyugodtan tekintsünk bele a szánkba, és érdemes ugye nyilván fogorvoshoz is eljárni, de már itt is mi tapasztalhatunk akár a szájüregen belül is elváltozásokat. Vagy ahogy említettem, az emlő, illetve férfiak esetében pedig a hereönvizsgálatot, ami tényleg havonta egy alkalom, egy 5-10 perces időt vesz igénybe, de akár életet menthet. Ezt majd akkor lehet, hogy el fogom mondani, hogy hogyan is kell ezt elvégezni, ugyanis ha ezt begyakoroljuk, akkor pillanatok alatt egy pár milliméteres eltérést is akár tudunk észrevenni, és ha idejében orvoshoz fordulunk, akkor vagy megnyugtatnak, hogy de jó, hogy észrevette, de egyébként nincsen semmi gond vele, vagy azt mondják, hogy idejében jött, mert ez nagyon könnyen orvosolható. Egy-két gyanújelet még szeretnék elmondani a hallgatóknak, hogy mi az, ami felkeltheti a figyelmet. Behoztam egy nagyon jó könyvjelzőt, ez nagyon régi, de nagyon jól mutatja, egyébként van egy ilyen kis ábra is rajta, és tényleg nagyon jól szemlélteti, hogy mi az a figyelmeztető jel, amire oda kell figyelni. Például, amit mondtam, szemölcsön, anyajegyen, bármilyen eltérés, akkor orvoshoz kell fordulni. Vagy széklettel, vizelettel kapcsolatosan megváltozik, akár a mennyisége, a szaga, az állaga, gondolni kell bármilyen nemű változásra. Makacs, köhögés vagy rekedtség, ami hónapokon keresztül fennáll, szintén gyanús tünet lehet. Aztán valamilyen nyelési nehézség áll fent, valakinél tartósan most nyilván más egy megfázás, illetve más az, hogy heteken keresztül azt érezzük, hogy nem tudunk nyelni rendesen. Vannak olyan sérülések, sebek, fekélyek, amik nem gyógyulnak, szintén figyelemfelkeltő lehet. Illetve valamilyen szokatlan vérzés, válladékozás, olyan helyekről, ahol mondjuk eddig nem volt, vagy tényleg akár orvérzés, ami tartósan fennáll, ezekre figyeljünk oda. Különböző duzzanatokat tapintunk a test bármely területén, ez pedig az utolsó ilyen figyelemfelhívó jel.
Én úgy vettem ki a szavaidból, hogy az önvizsgálatra van lehetőségünk, sőt, hát kötelességünk magunkra odafigyelni, viszont semmiféle házi praktikába nem szabad belefolyni, mert gyakorlatilag az ember az életével játszik ebben az esetben. Azt tanácsolod tehát, hogy a legkisebb gyanú esetén is szakemberhez kell fordulnunk?
Így van, tehát mindig ez inkább nyugtassanak meg, hogy nincsen semmi probléma, mint hogy legyintünk egyet, hogy biztos azért, mert öreg vagyok, vagy ez mindig is ott volt, csak eddig nem tűnt fel. Én azt gondolom, hogy jó eséllyel érhetünk el gyógyulást, hogyha bármilyen kis figyelemfelhívó tünettel szakemberhez fordulunk. Amit még a hallgatóságnak szeretnék elmondani, azok pedig még a lakossági szűrővizsgálatok, amiről szerintem már sokan tudnak, de érdemes megfogadni és igénybe venni ezeket a szűrővizsgálatokat, ugyanis szintén életet menthet, akár ugye a mammográfia, ami 40 év feletti nőknek évente javasolt, és én úgy tudom, hogy behívó levelet is kapnak, illetve értesítést, hogy el kell menni. A méhnyakrák szűrést 18 éves kor felett évente javasolt, én szoktam mondani a lányoknak, hogy aki már nem életet él, onnantól kezdve érdemes méhnyakrák szűrésre, illetve ez nem csak a maga a méhnyak szűrését jelentheti, hanem ez egy kolposzkopos vizsgálat, egy emlővizsgálatot is magába takar, kenetvételt, tehát ez kicsit összetettebb. Vastag végbél szűrés 45 év felett, illetve a tüdőszűrés szintén 40 év felett évente javasolt, azoknak, akik dohányoznak, pedig sokkal hamarabb már érdemes elmenni.
Tüdőszűrést említetted, az valamikor kötelező volt. Nem tudom, hogy most, amióta már nem kötelező, vagy legalábbis nem tudok róla, hogy kötelező lenne, ez a hajlandóság, ez megváltozott negatív irányba, hogy nem megyünk el?
Én azt gondolom, hogy nehezen indulnak el az emberek. Szerintem egy 5 perces tortúra ez az egész, de viszont én azt gondolom, hogy megéri a fáradtságot. A dohányosok körében ezért látom, hogy tudnak róla, hogy maga a dohányzás az egy káros dolog, és lehet, hogy egy kicsit tartanak is tőle, hogy valami történik, de sokan pedig úgy gondolják, hogy nem megyek el, mert nehogy találjanak valamit. Tehát ez a homokba dugom a fejem. Lehet, hogy tartanak attól, hogy hogy rossz hírt kapnak.
Az orvos nagyobb ellenség, mint a betegség.
Így van. Sokak szerint. De én azt gondolom, hogy ha már ennyit megteszek az egészségemért, akkor annak kell, hogy legyen valamilyen pozitív megnyilvánulása, hogy időben észrevesszük, hogy időben tudjuk kezelni, megnyugodjak, hogy minden rendben.
Egy kérdés még a végén, engedj meg, hogy te itt fiatalok meg gyerekek között beszélsz leginkább erről a kérdésről, ők hogy fogadják ezt az egész helyzetet, hogy betegek lehetnek, és magukra is oda kell figyelni, és döntően rajtuk múlik, hogy kialakul egy ilyen betegség, vagy pedig nem.
Én nekem nagyon pozitív a tapasztalatom a gyerekek körében, mert azt látom, hogy amit mondtam is, hogy felteszem a kérdést, hogy kinek az ismeretségében találkoztak ilyen betegséggel, és szoktam mondani azért példákat arra, hogy nem csak idősek vagy felnőttek szenvedhetnek ilyen betegségben, hanem akár az ő korosztályuk is. És nekem is van tudomásom olyan illetőről, aki tényleg úgy felkapjuk a fejünket, hogy úristen, de hát ő még csak 10 éves, és mi történt? És én azt gondolom, hogy kellő komolysággal állnak hozzá a gyerekek, mert tudják, hogy ez jelen van, és régen még vagy nem kapott ekkora nagy hangsúlyt ez az egész betegség, vagy tényleg olyan irányban mozdul el a világ, hogy egyre több behatás, egyre több hormon, egyre több káros dolog ér bennünket, ami kiválthatja ezt, tehát most találgathatunk, hogy mi miatt, de a tényen nem fog változtatni, tehát kell, hogy ezt tudatosítsuk, és tegyünk meg mindent ezért.
Niki, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a pár gondolatot megosztottad a rádióhallgatókkal, és én is mindenkit arra bátorítok, hogy figyeljenek oda magukra, vagy magamat is beleveszem ebbe a körbe, figyeljünk oda magunkra, ami rajtunk áll, azt tegyünk meg. További szép napot, jó rádióhallgatást kívánunk mindenkinek!